Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 23. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 23. Zsoltárunk első verse itt kezdődik. Az Úr én nékem, őriző pásztorom. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és megkezdett Zsoltárunknak, a 23. Zsoltárnak énekeljük további második és harmadik verseit. A 23. Zsoltárunk második verse így kezdődik, ha a halál árnyékában járnék is. Segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a második hellenét hitvallásnak, az 5. fejezetéből a 2. tartalmi egységet, amelyet a mai napon Asbóth József presbiter testvérünk olvas közöttünk. Kedves testvérek, Isten igéjét Lukács evangéliumát 18. fejezetéből olvasjuk ezen a mai vasárnapon. Lukács evangéliumának 18. fejezetéből a 35. verstől a 43. versig terjedő szakaszt olvasom. Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült az út mellett és koldult. Hallotta, hogy sokaság megy el mellette, kérdezősködött, hogy mi ez. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy ahova. Ekkor úgy kiáltott fel: Jézus, Dávid fia, könyörülj rajta! Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott: Dávid fia, könyörülj rajta! Jézus megállt, és megparancsolta, hogy bevessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle: mit kívánsz, mit tegyek vele? Ő így szólt: Uram, hogy lássa! Jézus ezt mondta neki: láss, a hited megtartott. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve az Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette az Istent. Isten áldása legyen mindnyájunkon, akik halljuk az ő igéjét, amely élő és ható. És adja, hogy Szent Lelke jelenlétében ezen a mai vasárnapon is mindannyian személyes üzenetet vehessünk tőle. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Te hozzád jövünk, mennyei édes atyánk, mert jó pásztor vagy, és mert a mi életünk a te pásztorságod alatt van biztonságban, a mi életünk ott van jó helyen. Így jöttünk és jövünk a te színed elé, ma is, ebben az órában is, hálaadásunkkal, amiért a te pásztorkezed óvott és védett bennünket, azért, mert megerősítettél és megtartottál bennünket testünkben és lelkünkben, azért, mert gondoskodsz rólunk, és azért, mert bízhatunk benned. Fogad, Urunk, a mi dicsőítésünket, mert egyedül téged szeretnénk és téged akarunk dicsőíteni, aki a világ mindenség alkotója, aki a megváltásunk elrendelője vagy. Köszönjük neked, hogy ismerhetünk téged. Köszönjük neked, hogy ezt az órát veled tölthetjük. De azt is kérjük tőled, engedd meg, hogy a veled töltött idő az hat legyen igazán, személyesen hozzád való kiáltás, benned való reménykedés ideje mindannyiunk életében. Azt kérjük tőled, hogy engedd, hogy ne csak formaság legyen a mi itt létünk, hanem hadd legyen a mi itt létünk igaz jelenlét a te színed előtt. Így szeretnénk megnyitni szívünket, életünket te előtted, hogy abba beleavatkozhassál, hogy megerősíthessél, vagy megfedhessél bennünket. Kérünk, cselekedj velünk kegyelmesen, azzal a szeretettel, amelyel egy jó pásztor szereti a nyáját. Hadd fogadjuk és vegyük a te üzenetedet úgy, mint a te szeretetednek jelét. Kérünk, fogadd el a mi ide gyülekezésünket. Emlékezzél meg rólunk a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, és könyörülj meg egyen-egyenként mindnyájunkon. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és a 168. számú dicséretünk első versének éneklésével készüljünk az ige hirdetés hallgatására. A 168. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Ó, Atya Isten, irgalmas, nagy Úr! Testvérek, hallgassuk a mi Urunknak, Istenünknek igéjét, ahogy írva van Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelében, a levél 10. fejezetében, a 10. fejezet 17. versében, ahol ezeket találjuk megírva. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az egyházi évünknek ez a mai vasárnap egy különös vasárnapja. Évtizedek óta ezen a vasárnapon az úgynevezett Biblia vasárnap alkalomban. Ez azt jelenti, hogy egyházunkban különösképpen is megemlékezünk a Biblia fontosságáról, arról az üzenetről, amelyet a Biblia hordoz számunkra, és ugyanakkor az adományainkkal, pénzeinkkel a gyülekezetekben támogatjuk a Biblia kiadást. Azt gondolom, hogy még egyfelől elmondható az, hogy a Biblia még messze nem jutott el minden ember kezébe, és valóban szükség van arra, hogy a Szentírást továbbadjuk, hogy eljusson minden emberhez, itt legszűkebb hazánkban, itt Magyarországon is, addig emellett a megállapítás mellett azt is meg kell valljuk, hogy más oldalról talán a Biblia kritika, amelyel a Biblia üzenetét megkérdőjelezi ma ez a világ, mindennél élesebb. Látunk egyfelől egy szükséget, hogy jó lenne, ha mindenhol lenne Biblia, másfelől pedig elsősorban sokszor pontosan az egyházon belülről érkezik egy olyan kritika, amely a Bibliát szétszedi, darabolja, azt mondja, hogy nem minden igaz benne, nem minden alkalmas arra, hogy ezt tanítsuk, nem minden alkalmas arra a Bibliában, hogy azt ma életformánképpen alkalmazunk. Azt gondolom, hogy újból és újból meg kell állni minden keresztény embernek, nekünk is ezen a mai vasárnapon, és el kell gondolkoznunk arról, hogy mi hogyan is vélekedünk a Bibliáról. Mi a mi látásunk Isten igényéről? Egyáltalán tudjuk-e, milyen hatalma van Istennek és az ő igényének? Egyáltalán értjük-e, hogy miért fontos a Biblia? Azt gondolom, hogy a vallásos emberek életében is megfigyelhető az a nagy vonalúság, amely szinte érthetetlen is, hogy miközben magunkat keresztényeknek valljuk, az alapvető forrásunkat, a mi hitünknek forrását, a Szentírást nem ismerjük. Nem csak tárgyilagosan nem ismerjük, hogy mi van benne megírva, hanem nem ismerjük azt sem, hogy az ige nekünk, keresztény embereknek miért fontos. És miért elhagyhatatlan része az életünknek. Sokan azért ragaszkodnak a Szentíráshoz, mert adott élethelyzetben és szituációban nagy erőt tudnak meríteni bizonyos részeiből. Amikor látogatok, akkor gyakran előfordul, hogy előhozzák a maguk Bibliáját azok, akiknél vagyok, és fölütik jól és sokszor olvasott helyeken. És el is szokták mondani, hogy hát ezeket a részeket szoktuk olvasgatni akkor, amikor nagy bánatban vagyunk, vagy amikor nagyon elkeseredünk. Azt aztán vannak olyanok, akik azért forgatják a Bibliát, mert várnak belőle valami napi útravalót, valami olyan útmutatást, irányadást Istentől, ami aznapra az életüket meghatározhatja. Megint vannak olyanok, akik a Bibliát azért forgatják, mert szeretnék megismerni tárgyilagosan, hogy mi is van ebben a könyvben, mi is íratott meg benne. De vajon elég-e az, hogyha egy keresztény ember ilyen módon nyúl a Szentíráshoz? Elég-e az, ha így kezeljük a Szentírást, vagy kellene valami mást is tudnunk a Szentírásról? Egyáltalán a mi hitünkkel milyen összefüggésben van maga a Szentírás, a Biblia? Azt gondolom, hogy Pál apostol a Róma beliekhez írott levelében nagyon szépen kifejti az ő olvasói számára azt, hogy mi a kapcsolat, ami hitünk, meggyőződésünk, életgyakorlatunk és Isten igéje között. Azt mondja Pál apostol a római belieknek, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által, vagy ahogy az új fordításon mondja, Krisztus beszéde által. A hit tehát hallásból van. Azt mondja a Szentírás, hogy hitre jutni úgy juthatunk, ha hallunk valamit. Valamit hallanunk kell, amiről azt is tudjuk, hogy nem akármi. Nem úgy szoktak az emberek hitre jutni, hogy hallgatják a rádiót, a híreket. Nem úgy jutnak az emberek hitre, hogy hallgatják a csendet, hanem úgy lehet hitre jutni, hogyha az ember hallja a Krisztusról szóló bizonyságtételt. A Krisztusról szóló bizonyságtételt. Sokan úgy gondolják, hogy a hit igazi forrása a látás. Ezért nagyon sokan könyörögnek Istenhez látásért, csodákért. Mutass nekünk csodát, Istenünk, majd ha látjuk a csodákat, akkor hinni fogunk. Akkor hinni fogunk. Mutass nekünk nagy jeleket, amelyeket tudunk érzékelni a szemünkkel, és akkor majd hiszünk. A Szentírás mégis azt mondja, hogy a hit forrása a hallás. A hallás forrása pedig, amit nekünk hallanunk kell, az a Krisztus beszéde, az Isten igéje. Ha keressük ma arra a kérdést, hogy hol van Isten igéje, hol lehet Isten igéjét hallani, akkor erre megint sokféle választ lehet kapni. Nagyon sokan azt tudják, hogy ők álmodnak és közben hallják az Isten igéjét. Elég gyakori dolog mostanában, hogy sokat foglalkozunk az álmainkkal, és különböző dolgokat álmodunk. Különböző élményeink vannak valami fél öntudatos vagy öntudatlan állapotban. Megint mások azt mondják, hogy hát az Isten igéje az itt van ebben a világban, Isten beszél az eseményeken keresztül, az az Isten igéje. Azonban, ha keresztény emberek vagyunk, akkor tudnunk kell azt, hogy Isten igéje nem egy ilyen körvonalazhatatlan, ködös valami ebben a világban, hanem Isten igéje nagyon is meghatározható, hogy hol van és miképpen szólal meg ebben a világban. Azt mondja nekünk János az ő evangéliumában, amikor karácsony történetét elénk tárja, hogy az ige testé lett. Azaz, ha valaki keresi az igét a világban, akkor annak Jézus Krisztushoz kell jutnia. Ő a testet öltött ige. Isten sokféleképpen szólt bele ebbe a világba, de végezetül a legtökéletesebben, a legegyértelműbben úgy szólt bele ebbe a világba, hogy elküldte az ő fiát, az Úr Jézus Krisztus. Jézus Krisztus az Isten ígéje, a testélet ige. Aztán arról is szoktunk beszélni, és beszélünk a keresztény egyházban, hogy van az igének más megjelenése is. Ez a megjelenése az igének a Szentírás, a Biblia. Nem azért nevezik szent könyvnek, mert egyszerűen történelmi, nagymúltú iratok vannak benne, hanem azért nevezzük szent könyvnek a Bibliát és szent Bibliának, mert magától a szent Istentől származtatjuk. Isten az eredete. Itt a Bibliában Isten ígéje van előttünk írott formában. Nem benne van az ige, mint ahogy egy csomagot kapva kibontjuk a csomagot, aztán a dobot, aztán a csomagoló anyagokat, és végül megtaláljuk benne azt, amire vártunk, hanem az a látásunk és tanításunk a Bibliáról, az Isten ígéjéről, hogy ez Isten ígéje. Nem úgy van, hogy keresgetek benne, és olykor ráakadok valamire, ami Isten ígéje, hanem az elejétől a végéig Isten ígéje. Akkor is Isten ígéje, amikor szomorú dolgokat ír, akkor is Isten ígéje, amikor megvidámít bennünket, az is az Isten ígéje, amikor fegyelmez rajta keresztül, és az is az Isten ígéje, amikor már-már szélsőségesnek bélyegzett üzenetet találunk a Szentírásba. Ez az írott ige. Mi így vélekedünk a Szentírásról. Látjuk tehát Krisztust, aki a testélet ige, itt járt ezen a földön, itt lakozott közöttünk. A kezünkben van a Szentírás, ami az írott ige. És azután beszélnünk kell a reformátorok nyomán egy harmadik formájáról is az igének, ez pedig a hirdetett ige. A reformátorok azt tanították, hogy amikor valaki Isten lelkétől indítatva hirdeti Krisztust, hirdeti a Szentírás üzenetét, akkor az maga is ígét hirdet. Ami magyar nyelvünkben ez nagyon szépen fogalmazódik meg, hiszen azt mondjuk, hogy ige hirdetés. Ez azt jelenti, hogy az ige hirdetést ugyan azok a dolgok jellemzik, mint Krisztust, és mint a Szentírás, ha a Szentlélek által történik. Jézus Krisztus mindig isteni módon cselekedett. A Szentírásban nincsen tévedés. Az ige hirdetésnél viszont csak akkor érvényesül az ige jelleg, hogyha az Isten szent lelkének a jelenlétében és annak az indítatására születik meg. Azt is értik ebből a testvérek, hogy nem minden helyen, ahol valaki föláll egy pulpitusra és Bibliát vesz a kezébe, folyik ige hirdetés. Ige hirdetés ott folyik, ahol Isten az ő szent lelke által megjelenik, kimunkálja a szavakat, a mondatokat, és ennek mindig az a jele, hogy az ige célhoz ér. Eljut a mi szívünkhöz. Történik valami olyan csoda, amelyet azt gondolom talán mindannyian átéltünk, hogy az ember leül, és azt hallja, amire szüksége van. Nem tudja ki az igehirdető, nem tudja az igehirdető sem, hogy éppen milyen problémával küzd az, aki őt hallgatja. Isten szent lelke a közös nevező, aki elvégzi azt a csodát, hogy az emberi szavak, amelyek elhangoznak a szószékről, vagy mondatok, ígévé válnak. Ígévé válnak. Mit mond a Szentírás? A hit hallásból van. Isten ígéjének a hallásából származik. Ha tehát hitet szeretnénk látni magunk körül, magunkban vagy a környezetünkben, akkor nekünk, keresztény embereknek tudnunk kell, hogy a hit születése Isten ígéje nélkül lehetetlen. Hiába mondom én a másik embernek, hogy higgyél Istenben, ha nem mondom neki az ígét, ha nem adom a kezébe az írott ígét, attól még, hogy valakinek azt mondjuk, hogy jó lenne, ha nem kulladnál meg, mikor ott vergődik egy medencében, ettől még senki nem menekül meg. Valamit a kezébe kell adni, amit úgy hívunk, hogy mentő, és azt kell neki mondani, kapaszkodj bele. Kapaszkodj bele. És ha belekapaszkodik, akkor életben marad. Hiába mondjuk a környezetünkben azt, hogy térjél meg. Legyél már végre jó. Higgyél az Istenben, kövesd az Isten. Ezzel valami olyasmit mondunk ki, amit lehet, hogy a mi hallgatónk szeretne megtenni, de nem tud. Az őszintébbek meg is mondják, köszönöm, hogy ezt mondod, de nem tudok hinni. Nem tudok hinni az Istenben. Köszönöm, hogy azt mondod, hogy ne hulladjak bele a vízbe, de nem tudok úszni. És nem azt kellene konstatálnod, hogy mi az én állapotom, mert ezzel tisztában vagyok, hanem valami hatható segítséget kellene adjál. Mit tehetünk? Egy dolgot tehetünk, kedves testvérek, akkor az ígét hirdetjük, és az ígét adjuk. Ez azt jelenti, hogy elővesszük a Szentírást, és ha azt szeretnénk, hogy a környezetünkben emberek hitre jussanak, akkor nekünk magunknak mindenek előtt komolyan kell vennünk a Szentírást. Komolyan meg kell ismernünk a Szentírást, el kell hittel fogadnunk, hogy ami ott van, az élő és ható, el kell fogadjuk Jézus Krisztust, és egyúttal Jézus Krisztust kell hirdetnünk. Az embereknek, a környezetünknek, nekünk, magunknak csak úgy ébredhet hit a szívünkbe, hogyha beszélünk Jézus Krisztusról. Tudom, hogy a legtöbben ma itt futnak zátonyra. Mert azt mondják, hogy szívesen elbeszélgetek én a hitetlen szomszédommal, családtagommal arról, hogy mi újság a tőzsdén, mi újság az üzleti életben, mi újság a számlákkal, a fizetéssel, a gázárral, de most egy Jézus Krisztusról szóló dolgot most hogy hozzak én ott elő? Egyáltalán mi lesz a reakció? Hát 2007 van. Jézus 2000 esztendővel ezelőtt élt. Most kezdjek én Jézusról beszélni az én környezetemben? Hát kedves testvérek, erre van szükség. És ezért van szükség arra, hogy mi magunk megértsük, hogy a hit az hallásból, a hallás pedig Isten igéje által születik meg. Nem azokkal van a baj elsősorban, akik nem jutnak hitre. Velünk van a baj, testvérek. Hogy mi, akik azt mondjuk, hogy keresztény emberek vagyunk, nem hisszük azt, amit hinnünk kellene, és nem mondjuk azt, amit mondanunk kellene. Higgyék el a testvérek, hogy nincs másra szükség ebben a világban. Nem filozófikus eszmekuttatásokra van szükség ebben a világban, hogy az emberek szívében hit ébredjen, hanem egy dologra van szükség, bizonyságtételre, igehirdetésre, szentírásra. A Biblia vasárnap nem azokról szól elsősorban, testvérek, ezen a mai napon számunkra, akiknek nincs a kezükben Biblia, hanem a Biblia vasárnapi üzenet ma bennünket keres meg. És azt kérdezi tőled és tőlem, hogy hiszed-e Jézus Krisztust, a testélet ígét? Hiszed-e az írott ígét, a Szentírást? Szólod-e a hirdetett ígét Isten szent lelke által? Ez a kérdés. Nagyon jó, hogyha van a vágy, ott van a vágy a mi szívünkben arra, hogy emberek hitre jussanak. Én hiszem, hogy ez segíthet csak az egyházon, ez segíthet csak magyar népünkön, és csak ez segíthet rajtunk is, személyes életünkben, amit hitre jutunk. De bárhogyan is gondolkozunk, bármivel is próbálkozunk, ezt a bibliai aranyszabályt nem kerülhetjük ki, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által. Éppen ezért nem engedhetjük meg azt, hogy az ige ne szóljon közöttünk. Ha Magyarországon félredobjuk a Bibliát, akkor az élő hitet fellobbantó szikrát tesszük félre. Ha az egyház lemond a Bibliáról, ha az egyház lemond az ige hirdetésről, és helyette mindenféle fajta humanista, erkölcsi vagy politikai beszédek hangoznak a szószékekről, akkor nem fog hit ébredni a magyar lakosság szívében. És ha nincsen élő hit a szívünkben, akkor nem fog semmi változni. Akkor lehet, hogy átszínezik fölöttünk az eget, pirosról narancssárgára, vagy kékre, vagy akármilyenre, de semmi nem fog változni. Csak ott van változás, ahol hit ébred. Jézus Krisztus udvarban Jeruzsálem felé, ott ül egy szerencsétlen nyavajás koldús az út szélén, aki nem lát semmit, évek óta, évtizedek óta abból él, hogy dobálgatnak neki valami kis adományt, és az egyetlen időtöltése az, hogy hallgat. Hogy hallgat. Ő nem lát semmit. Ő csak hallgatja a zajokat, amelyek körülötte keletkeznek. Azon a napon, amikor Jézus Jerikón áthalad, Lukács evangélista pontosan leírja Jézus utolsó útját Jeruzsálembe, és tudjuk, hogy Jézus többet nem jár Jerikóban, ez az ember meghal valamit. Nem elsősorban a nagy zaj hallja meg, amit a tömeg csap körülötte, akik vonulnak, hanem a lényeget hallja meg. Azt hallja meg, hogy itt van a názáreti Jézus. Itt van a názáreti Jézus. És mit tesz ez a szerencsétlen vakember? Elkezd kiabálni. Elkezdi segítségül hívni Jézus Krisztust. Olyan döbbenetes a számunkra, hogy azt olvasjuk ebben a történetben, hogy pontosan azok, akik ott vonulnak, csitítgatják ezt az embert. Ahelyett, hogy örülnének. Hogy van itt valaki, akinek kell Jézus. Ahelyett, hogy azt mondanák, segítünk neked, odaviszünk téged Jézushoz. Ahelyett mit mondanak nekik? Hallgass el. Hallgass el. Kik mondják ezt neki? Jézus ellenségei? Nem. Azok mondják, akik Jézust követik. Akik a nagy zaj csapják. A tömeg, aki kíséri Jézust. Aztán ez a vak egyre hangosabban ordít, és ezt az ordítást meghallja Jézus. És Jézus oda hívatja ezt az embert magához. És fölteszi neki azt a kérdést, ami ennek az embernek az életében a legnagyobb kérdés, mondhatnám így is, hogy Jézus az élet egyetlen és nagy lehetőségét nyitja meg ezelőtt az ember előtt. Amikor azt kérdezi tőle, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Ismerős nekünk a népmesék világából, a jó tündér, meg a halacska, aki fölkínálja az embernek azt, hogy lehet három kívánságot. És azt is tudjuk a mesékből, amelyek sokszor nagyon is a reális valóságot igyekeztek lefesteni, hogy a legtöbb ilyen mesében az ember elpuskázza ezt a három kívánságot. Az ember elpuskázza ezt a három kívánságot. Valahogy nem az jön be, amire számítanánk. Jézus ennek az embernek egy lehetőséget ad. Ez egy nagyon nehéz dolog, amikor az ember egy lehetőséget kap. De ennek a lehetőségnek az a titka, hogy ezt Jézus hozza oda ez elé a vak ember elé. És mit olvasunk? Azt olvasjuk, hogy ez a vak nem mást kér, mint az ő életének legnagyobb problémájára a megoldást. Azt a megoldást kéri Jézustól, amire hite szerint szüksége van. Jézus, látni akarok. És Jézus azt mondja ennek az embernek, a te hited megtartott téged, lássál. Megnyílik a szeme világa a hitéért, a reménységéért, amellyel Jézus után kiáltott. Mi volt a titok? A nagy tömeg? Ami ott volt Jézus körül? Nem. A nagy titok Jézus volt. A nagy titok és a nagy lehetőség Jézus volt ebben a történetben. Kedves testvérek, ma is sokan sereglünk ide össze ebbe a templomba, legyen érte Istennek hála. És azt gondolom, hogy szerte a világon sokan vannak ma templomokban, de nem kevesebbet akarunk szólni és hirdetni, mint Jézus Krisztust. Mert mit ér a tömeg? És mit ér a sokaság? Ha a sokaság nem szolgálja azt, hogy a segélykiáltók Jézushoz közelebb jussanak, akkor a sokaság még akadály is lehet. Mi a mi dolgunk? Hirdetni Jézus Krisztust, a testélet igét, bizonyságot tenni róla, akiről bizonyságot tesz a Szentírás. Hirdetni mindazt, amit megértettünk ővele kapcsolatban. És azt gondolom, hogy ez minden ember számára megnyitja a lehetőséget. Azt a lehetőséget, hogy személyesen is odaálljon minden egyes segélykérő Jézus Krisztus elé, és elkérje Jézus Krisztustól azt, amire nekünk a leginkább szükségünk van. Hadd mondjam el a testvéreknek, hogy a Biblia szerint az embernek a legnagyobb szüksége a bűnbocsánatra van. Mert mindaz a sötétség és vakság, ami a mi életünkben megfigyelhető, amiben benne élünk, a bűneink következménye. Minden akkor kezd újjá lenni és mássá lenni, ha az ember életében a bűn megbocsáttatik. Nem tudom, hogy azokban a nagy lehetőségekben, amikor odaállhattunk Jézus Krisztus elé, és kérhettünk, akkor miket kértünk? De hirdetem, hogy kérhetjük a legfontosabbat, a legnagyobbat, azt, hogy Jézus Krisztus, bocsáss meg nekem, és könyörülj rajtam a te kegyelmeddel, mert ha megszabadítasz a bűntől, akkor minden az enyém veled együtt. Akkor én Isten gyermeke vagyok és leszek, és ezzel együtt minden az enyém, ami az Isten gyermekének kiáll. Enyém az örök élet, enyém a békesség, enyém az Atya szeretete, enyém mindaz, ami most hiányzik, amit nem látok, amit nem érzékelek. Jézus Krisztus, bocsáss meg nekem! Hadd hívjam és bátorítsam a testvéreket arra, hogy amikor Jézus Krisztus igéje hangzik közöttünk, és elhangzik ez a kérdése az igének, mit akarsz, hogy cselekedjen veled, kérjük a legnagyobbat és a legfontosabbat. Azért, hogy hirdethessük a legnagyobbat és legfontosabbat. akinek a szívét Jézus Krisztus megtisztította, akit Jézus Krisztus a bűneitől megszabadított testvérek, az tud ígét hirdetni. Az nem fogja szégyellni a Szentírást, az nem akar majd elvenni belőle, az nem akar majd hozzátenni, hanem az meri vállalni 2007-ben is a Bibliát, az meri vállalni a hitét, az meri szólni Krisztust, a testélet Krisztust, a megváltó Krisztust, a szabadító Krisztust. És az az ember megtapasztalja azt is, hogy ahol az ige hirdettetik, ott hit ébred. Isten segítsen meg bennünket, hogy odaállhassunk most az elé, a tükör elé, amelyet ő tart elénk. Önvizsgálatban gondolkozunk el azon, mi mit is gondolunk a Szentírásról, mit is gondolunk Krisztusról, mi is hangzik a mi szánkból, honnan várjuk mi környezetünkben a megújulást. Pál apostol azt mondja, a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Lakozzék bennünk Krisztus beszéde, és jöjjön a mi számból Isten igéje. Amen. Kedves testvérek, a 234. számú dicséretünk második versét keressük ki. A 234. számú dicséretünk második verse így kezdődik. Jel világosság, ragyog fel népünk. Testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, meg kell azt vallanunk előtted, hogy nem ismerünk téged. És mivel nem ismerünk téged olyan sokszor, ami rólad való bizonyság tételünk is erőtelen. Nem ismerjük a Szentírást sem. Azt sem tudjuk sokszor, mit kellene mondanunk. És te látod, hogy sokszor a mi beszédünk is csak erőtlen szó. Fedd és ott, ahol bátorítás kellene. Bátorítás ott, ahol feddeni kellene. Köszönjük te neked, hogy ma arra emlékeztesz bennünket, hogy az új életre vezető hit az a te ígédhez köttetett, és a te ígéd nélkül nincs megújulás, nincs újonnan születés, nincsen új kezdet. Kérünk téged most mindenek előtt arra, hogy végezd el azt a csodát, hogy szószékeinkről, erről a szószékről is hadd szóljon újból és újból a te ígéd. Ne üres emberi beszéd, hanem a te ígéd. Végezd el a mi egyházunk minden gyülekezetében, de végezd el szerte a világon, ahol emberek magukat keresztényeknek valva összejönnek, hogy a te ígéd tisztán szólalhasson meg, úgy, ahogy az kedves te előtted. Szent lelked által hisszük és tudjuk, hogy elvégezheted ezt a csodát. Kérünk téged ezen a mai vasárnapon különösképpen is minden egyes nyomtatott Biblia sorsáért. Bocsásd meg, hogy sokszor nem becsüljük meg a te ígédet, a Szentírást. Oly sokszor porosodik a te ígéd, amely élő és ható, amely hitet szül polcainkon, éjjeli szekrényünkön, vagy talán azt sem tudjuk, hogy hol van. Kérünk, bocsásd meg nekünk, hogy ilyen tiszteletlenek vagyunk azzal a drága kincsel szemben, amelyet nekünk adtál. Könyörülj meg rajtunk, hogy komolyan vegyük az írást, annak ismeretét és annak üzenetét a szívünkbe, hadd fogadjuk be kételkedés nélkül. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy a te váltságod, a bűnbocsánat ma is igaz dolog. Köszönjük, hogy akik hozzád jönnek, azokat te ki nem veted. Köszönjük, hogy mindezt a Szentírásból tudhatjuk. Kérünk téged azokért a népekért, akiknek még nincs a kezében Szentírás, ahol talán még olvasni sem tudnak emberek, ahol olyan nagy a szegénység, hogy semmire sem telik. Kérünk, Urunk, hogy buzdítsál embereket a szolgálatra, és indíts útra a misszióba. Adjad, hogy a Szentírást hadd tudjuk vinni, mint a te élő igédet. Kérünk téged, Urunk, a mi népünkért is. Hadd forduljon a mi népünk oda te hozzád, a te igazságaidhoz. Gyújtsál élő hitet minél többek szívében. Köszönjük te neked, hogy van hatalmad ébredést hozni. Cselekedd ezt meg bennünk magunkban, hogy mint fölébresztett emberek, ébreszkedhessünk másokat is a környezetünkben. Köszönjük, hogy a te ígéd ígéreteire ráhagyatkozhatunk. Ezt tesszük, amikor eléd hozzuk kéréseinket, és megemlékezünk te előtted betegeinkről. Hálát adunk mindazokért, akik jobban vannak és jobban érzik magukat. De kérünk azokért, akik továbbra is testi gyengeséggel küszködnek. Emlékezzél meg róluk, akinek van hatalmad gyógyulást hozni. Eléd hozzuk gyászolóinkat is, és kérünk az ő vigasztalódásukért. Azt ígérted, hogy közel vagy azokhoz, akik segítségül hívnak téged. Adj minden gyászoló szívébe igaz hitet, reménységet, hogy meg tudjanak téged szólítani. Kérünk gyermekeinkért, hadd ismerjék meg az igazságot, amely te vagy magad, és végezd el bennünk, hogy ne legyünk restek mindezt megismertetni velük. Köszönjük, Urunk, hogy hallod a mi kéréseinket, köszönjük, hogy komolyan veszel bennünket, kérünk, tégy velünk csodát, és engedd látnunk a te csodáidat az elkövetkezendő héten is. Amen. Mondjuk el, kedves testvérek, az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, hirdetem gyülekezeti alkalmainkat. Ma délután 5 órai kezdettel a 20-on túliakat hívjuk és várjuk bibliaórára ide a gyülekezeti termünkbe. Kedden délelőtt 10 órakor babamama kört tartunk, kedden délután 5 órakor gyülekezeti hittanórát tartunk, 12 éves korig várjuk ide a gyermekeket. Kedden este 6 órakor pedig bibliaórát tartunk, ima közösséggel egybekötve. Csütörtökön délelőtt 10 órakor nyilvános istentiszteletet tartunk a Derűs Alkony gondozóházban. Pénteken este 6 órakor ifjúsági bibliaórára hívjuk ifjainkat. Jövő vasárnap pedig, ha Isten éltet bennünket, 9:30 órakor istentiszteletet, s vele párhuzamosan gyermekistentiszteleteket tartunk. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy március 1-én csütörtökön 10:30 órai kezdettel a Rákoskeresztúri köztemetőben utolsó földi útjára kísértük Nagy Sándor 69 esztendős férfi testvérünket. Isten vigasztaló kegyelmébe, szeretetébe kértük és ajánlottuk az itt maradt gyászoló hozzátartozókat. Szomorú szívvel jelentem azt is a gyülekezetnek, azt gondolom, hogy vannak itt a gyülekezetben, akik ismerték, hogy az elmúlt héten csütörtökön a Rákospalota újvárosi gyülekezet lelkipásztora, kis domonkos testvérünk is elhunyt. Régebb óta beteg volt már, de aktív lelkésze volt még a gyülekezetnek és az egyház megyének. Isten vigasztaló kegyelmébe ajánljuk és kérjük az ő itt maradt hozzátartozóit is. Hirdetem a testvéreknek iratterjesztésünket, ahol mindenféle keresztény irodalmat és Bibliát is szabad vásárolnunk. Hirdetem a testvéreknek azt, mivel a személyi jövedelem adók bevallási időszaka van folyamatban, hogy lehetőségünk van az állam által levont adónk 1+1%-át jótékonysági célokra felajánlani. A 1%-ot ajánlhatunk a református egyháznak, egy újabb 1%-ot pedig lehetőségünk van gyülekezetünk alapítványa javára ajánlani, a Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítvány javára. Azok a technikai számok, amelyekre szükségünk van, a kiáratnál megtalálhatók egy kis nyomtatványon. Ahogyan hirdettem is a testvéreknek, a elkövetkezendő rövid idő áll már csak rendelkezésünkre ahhoz, hogy jelentkezzünk egy gyülekezeti kirándulásra. Március 17-én szombaton szeretnénk egy gyülekezeti kirándulást szervezni egyik testvérgyülekezetünkbe, a Dunamocsi gyülekezetbe. Ez a kirándulás szombaton 9 órakor indulna innen a templom elől, egy busszal mennénk el, és a Komárom városában tartanánk az ottani gyülekezet gondnoka által szervezett kis városnézést, és utána délután, kora délutáni órákban érkeznénk Dunamocsra, ahol részt vennénk a Dunamocson szervezett ünnepségen, amelyben egy istentisztelet is helyet kap, és különböző állomásai lennének ennek az ünnepségnek. Ott jó alkalom lenne, hogy találkozunk az ottani gyülekezet tagjaival, magyar testvéreinkkel, akik ott élnek. Hadd hívjam és szeretettel invitáljam a testvéreket erre a kirándulásra. Ennek a kirándulásnak a költsége most már látjuk, maximalizálva 1500 forintot jelentene. Azért mondom ezt, mert lehet, hogy nem fog ennyibe kerülni, úgy gondolom, hogy ez a legszélsőbb határ, felső határ. Tehát azt kérjük a testvérektől, hogy akik szeretnének jönni, mivel a busz befogadó képessége az határos, azok ezt jelezzék az iratterjesztésben, és akik jelentkeznek azoktól egyúttal, azt is kérjük, hogy milyen módjuk van, akkor ezt az összeget tízessék be, vagy helyezzék ott letétbe. Erről még fogunk hirdetni a jövő vasárnap is erről a kirándulásról bővebben. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a Szabadság téri Szabó Dezső Katakomba Színházból egy újabb meghívó érkezett. Március 10-én, azaz majd most rákövetkezendő szombaton Vas Albert a világ és a vége című darabját fogják színre vinni, szeretettel hívják és várják az érdeklődőket erre az előadásra. Hirdetem a testvéreknek, az énekkarosoknak, hogy énekkari próbánk lesz, az Isten tisztelet után fog ez kezdődni a megszokott módon. Azt is hirdetem szeretettel a testvéreknek, ahogyan megkezdtük ezt vasárnapról vasárnapra, hogy dr. Budai Péter testvérünk még mindig kórházban van. Egyelőre, ahogyan ma reggel beszélgettünk Söpikével, nem nagyon tudják és látják, hogy vajon mikor kerülhet majd ő haza. Az a gyógyszeres kezelés, amelyet imádkoztunk is, és amelyre adakozás is történt, megkezdődött, de körülbelül még csak az egyharmadánál tart ez a kezelés. Vannak jobb napok, és vannak nagyon rossz napok. A tegnapi éjszaka az pontosan ilyen volt. Most talán túl van Péter megint egy ilyen nagy rosszul léten. Imádkozzunk ő érte az ő gyógyulásáért továbbra is, és azért, hogy Isten használja ezt a gyógyszert is eszközként az ő gyógyulásának érdekében. Kedves testvérek, az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünket zárjuk most közös énekléssel. Ha már énekel 234. számú dicséretünk, 3. és 4. versét énekeljük. A 234. számú dicséretünk 3. verse így kezdődik: Ó szeretet, áradt ránk meleged.